testvérem fennállva hallgassuk meg Isten igényét, ahogyan szól a Zsoltárok könyve 90. részéből, Zsoltárok könyve 90. részéből az első 17 versből. Itt szól hozzánk Isten igénye. Mózesnek, Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy Te, ó Isten. A halandók visszatéríted a porba, és ezt mondod, térjetek vissza, emberek. Mert ezer esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrváltási idő éjjel. Elragadod őket. Olyanok lesznek, mint reggelre az álom. Mint a növekvő fű, reggel virágzik és növekszik, estére megfogyad és elszárad. Bizony elmúlunk haragod miatt, indulatod miatt megsemmisülünk. Ha magad elé állítod bűneinket, titkolt vétkeinket országvilágossága elé, elmúlik minden napunk haragod miatt. Úgy múlnak esztendeink, mint egy sóhajtás. Életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több, 80 esztendő, és nagyobb részük hiába való fáradtság. Olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnék. Ki tudja, milyen erős haragod, és milyen félelmetes felháborodásod. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Fordulj hozzánk, Uram, meddig késsel, könyörű szolgáidon. Árazd ránk kegyelmedet reggelenként, hogy vigadjunk és örüljünk egész életünkben. Örvendeztes meg bennünket annyi napon át, ahányon át megaláztál. Annyi éven át, ahányban rossz sorsunk volt. Legyenek láthatóvá tetteik szolgáidon, és méltóságot fiaikon. Legyen velünk Istenünknek az Úrnak jó indulata. Kezeink munkáját tedd maradandóvá, kezeink munkáját tedd maradandóvá. Isten áldja meg az ő igényének a hallgatását és a szívünkbe fogadását. Gyertek, imádkozzunk! Áldunk és magasztalunk téged, Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, azért a végtelen kegyelemért, szeretetért, amelyen napról napra megtartod az életünket. Megvalljuk előtted, hogy nem vagyunk méltók a Te jóságodra és a Te kegyelmedre. Éppen ezért köszönjük neked, hogy nem az igazságod és az ítéleted szerint bánsz velünk, hanem kegyelmes és türelmes vagy hozzánk. Bár megvalljuk előtte, hogy nem érjük magunkat mindig az örökké valósághoz. Kérünk szépen, bocsáss meg, amikor a jelen valóra figyelünk csak a másik emberre, életünknek arra 70-80 esztendeire, amit elénk kaptál, ahelyett, hogy figyelnénk az örökké való támogatókra, arra az eljövendő országra, amelyet készítettél a számunkra. Kérünk szépen, bocsáss meg, amikor teljesen ehhez a korvilághoz kötődik az életünk, ahelyett, hogy lélekben hozzád emelkednénk, rád figyelnénk és a Te útmutatásodat keresnénk. Kérünk szépen, hogy bocsáss meg a mi bűneinket, azokat is, amiket szóval, gondolattal, mulasztással vagy cselekedettel követtünk el. Kérünk szépen, hogy teremts bennünk tiszta szívet, és add meg a lehetőségét, hogy most itt az Isten tiszteleten, a Te igédet hallva, arra figyelve, abból erőt merít be útmutatást, hogy azáltal áldás szálljon az életünkre. Ezért kérünk és könyörgünk. Szólj, Uram, szólíts meg, és te nyitottál fülünket igéd meghallására és elfogadására. Amen. Megvallottuk a mi bűneinket, ő és igaz az Isten, aki megbocsátja a mi bűneinket. Nincs azért hibás semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Amen. Foglaljuk el a helyünket, igényítetésre készülve az 512. dicséretünknek az 5. versét énekeljük, ez a régi énekes részleti. Az új énekesekben ez a 824. dicséret, 824. dicséret 5. versét énekeljük. Utána menjenek ki a gyerekek a gyerekisten tiszteletre.
Azután áthajóztak a galileaiak földjére, amely Galileával átkelemben fekszik. Amikor partra szállt, a város felől szembe jött vele egy ember, akiben ördögök voltak. Már régóta nem vett magára ruhát, és nem házban lakott, hanem sírboltokban. Amikor meglátta Jézus, felkiáltott, leborult eléje, és hangosan ezt mondta: miközött hozzád Jézus, a magasságos Isten fia. Kérlek, ne gyötörődjen. Jézus megparancsolta ugyanis a tisztátalan léleknek, hogy menjen ki ebből az emberből. Mivel az régóta tartotta megszállva, láncokkal és bilincsekkel kötözték meg, úgy őrizték, de ő elszaggatta a kötelékeket, a gonosz lélek meg a pusztába hajtotta. Jézus erre megkérdezte tőle: mi a neve? Mi a neve? Az így felel: Légió, mert sok ördög költözött vele. Ezek nagyon kérték őt, ne parancsolja őket vissza az alvilágba. Ott a hegyen legelészett egy nagy disznónyáj, azt kérték tehát a gonosz lelkek, engedje meg, hogy azokban mehessenek. Ő pedig megengedte nekik. Kijöttek hát az ördögök az emberből, és belementek a disznóba. Ekkor a nyáj a meredekről a tóba rohant és belefulladt. A pásztorok a történteket látva elfutottak és hírül vitték ezt a városba és a falvakba. Az emberek erre kijöttek, hogy lássák, mi történt. Amikor odaértek Jézushoz, és ott találták azt az embert, akiből kimentek az ördögök, amit felöltözve és épp elmével ül Jézus lábánál, megrettentek. Akik látták, elbeszélték neki, hogyan szabadult meg a megszállott. Ekkor Gadara vidékének egész népe kérte őt, hogy távozzon közülük, mert nagy félelemnek gyúrá rajtuk. Jézus ekkor hajóra szállt és visszatért. Az az ember pedig, akiből kimentek az ördögök, arra kérte, hogy vele maradhasson. De Jézus elküldte, ezt mondva neki: tégy haza, és beszéld el, mit tesz veled az Isten. Ő pedig elment és hirdette az egész városban, hogy milyen nagy jót tett vele Jézus.
Amen.
Foglaljuk rá a helyet. Kedves testvérek, sokan egyáltalán nem veszik komolyan a kereszténységet, ezért úgy élnek, mintha soha nem kellene elhagyni ezt a mulató világot. Szépen mondja a 90-es szótárunk, az életünk ideje 70 esztendő, vagy ha 80 esztendő, annak is nagyobb része nyomorúság és fáradtság. Legnagyobb hiába valóság azt mondva, hogyha az életünket hozzá kötnénk ehhez a 70-80 esztendő úgy, mintha nem lenne örökké valóság. Egy régi történet olyan királyról szól, aki a kor szokásának megfelelően udvari bolondot tart. Az ilyen bolondoknak joguk volt ahhoz, hogy bármit megmondjanak az embereknek. És ha találtak a szavaik, akkor azt mondták, hogy ó, csak bolond, nem kell vele törődni. Egyszer a király egy olyan ezüstpálcát ajándékozott ennek a bolondnak, amelyiknek a végén egy pici csengettyű volt. Azt mondta: te vagy a legnagyobb bolond ebben az országban. Nincs nálad senki, aki nagyobb bolond volna. De ha mégis találsz egy magadnál nagyobb bolondot, akkor ajándékozz neki ezt a csengettyűs pálcát. A bolond éveken át hordozta magával ezt a pálcát. Egy napon aztán megtudta, hogy hallottlik a király. Csendesen bement a betegszobába, és így szólt a király. Így szólt a királyhoz: hallom, nagy útra készülsz. Így szólt a király, hogy nem magamtól megyek, hanem mennem kell. Bizonyára hamar visszatérsz. Nem, sóhajtott a király. Abból az országból, ahova én utazom, nincs visszatérés. Nos, akkor bizonyára már nagyon régóta előkészítetted az érkezésedre abba az országba, hogy királyként fogadjanak meg. Nem, sajnos elmulasztottam, felelte a király. Annyi dolgom volt ebben a világban, hogy soha nem volt idő, hogy azzal törődjek, hogy mi lesz velem, majd abban az országban. Akkor te valószínűleg nem tudtad, hogy egyszer majd el kell indulni arra a nagy útra. De tudtam, felelte a király. Tudtam, csak nem volt soha idő a sok elfoglaltságom miatt, hogy arra figyeljen, hogy mi lesz vele abban az országban. A bolond ekkor csendesen letette a pálcát a király ágyára, és így szólt: azt parancsoltad nekem, felséges uram, hogy ezt az aranypálcát majd, ezt az ezüstpálcát annak adja majd, aki nálam is nagyobb bolond. Nos, ha te tudtad, hogy át kell menned az örökké valóságban, és hogy onnan nincs visszatérés, ennek ellenére nem törődtél azzal, hogy megnyíljanak neked az örök hajlék, akkor király, te vagy a legnagyobb bolond. Tehát vannak emberek, akik nem veszik komolyan a kereszténységet, és ezért úgy élnek, mintha soha nem kéne elhagyni ezt a mulató világot. Mások viszont komolyan veszik a kereszténységet, de rosszul hisznek. Melyik a nagyobb hiába valóság a kettő közül? Két történetet hagyd mondjak el példaként ezzel kapcsolatban. Talán vannak még, akik emlékeznek át, hogy néhány évtizeddel ezelőtt indult el a hospice szolgálat Magyarországon. A haldokló rákos betegekkel foglalkoznak a hospice keretében. És voltak ott néhány keresztény emberek, akik határozottan kiálltak azért, hogy a betegeknek a fájdalmát nem szabad csillapítani, mert ezt a fájdalmat is Isten adja, és az az élet teljessége, hogy mindezt elhordozzuk magunkat. Nagyon nagy vita volt erről éveken keresztül. Talán vannak, akik emlékeznek rá, hogy az egyház nagyon sok rendelkezést kiadott ezzel kapcsolatban, és azt a döntést hozták, hogy igenis szabad fájdalmat csillapítani a haldokló betegeknek. Sőt, az alkotmánybíróság is foglalkozott vele, és az alkotmánybíróság is azt a véleményt fogalmazta meg, ha az övékét szabad véleménynek nevezni, tehát azt a véleményt fogalmazta meg, hogy nem számít eutanáziának az, hogyha valaki csillapítja a haldoklóknak a fájdalmát. Keresztény álláspont az, hogy a szenvedés is hozzátartozik az életünkhöz. Keresztény álláspont az, hogy a szenvedést nem szabad csillapítani, hiszen Isten adta, és ha Isten adta, akkor el kell hordozni. Hisznek, komolyan veszik a hitüket, igyekeznek úgy élni. De most egy másik példát hagyd mondjak, ez több évvel ezelőtt történt Romániában. Egy fiatal lány került be egy kolostorba. Árvaházból nevelkedett fel, nem volt senki, a barátnője viszont apáca volt abban a kolostorban. És ezért az apáca rábeszélt előtt arra, hogy maradjon itt, jobb helye lesz, mint a világban. Igen ám, de egy hónap múlva bizonyos dühkitörések, bizonyos pánikrohamok vettek erőt ezen a lányon. És úgy érezte ennek a kolostornak a vezetőnője, hogy démonok vannak benne. És ezt a fiatal lány, 24 éves volt, ezt a fiatal lányt meg kell szabadítani a démonoktól, és akkor egészséges lesz. Hozzá kötözték egy kereszthez. De mivel nem tudták eléggé hozzákötözni a kereszthez kötéllel, ezért láncokkal kötözték hozzá. És mivel eközben kiabált vagy ordított ez a lány, a száján betölték egy törül közöbe. És három napig egy hideg helységben úthatták. Nem adtak neki enni, inni semmit. És ezután kómába került, és néhány nap múlva meg. És ez a vezetőnő, aki ezt az egész apáca otthont vezette, azóta is megvan róla győződve, hogy ő helyesen cselekedett. Hiszen ennek a lánynak a lelkét elborították a démonok, és ő csak a démonoktól akarta megszabadítani ezt a beteget. A megyei orvosok, talán prefektúrának hívják azon a vidéken ezeket az illetőket. Tehát a megyei orvosok azt mondták, hogy valószínűleg skizofrén volt a beteg. Megpróbálták szó szerint komolyan venni Jézus Krisztusnak a szavát. Hát ha valaki démontól megszállott, akkor az ő felfogásuk szerint ki kell űzni belőle a démonokat. megpróbáltak mindent úgy tenni, ahogy az új szövetségben olvasták, hogy Jézus Krisztus is megszabadította a démontól a megszállott embert. Hittek Jézusban. De rosszul. Nézzük meg, hogy Jézus hogyan bánt a démonokkal megszállott emberektől. Először is azt kell végig gondolnunk, hogy szükségesen, hogy minden lelki betegség mögött démoni megszállást lássuk. Szerintem nem? Nyilván tapasztaljuk, hogy vannak démonilag megszállott emberek, de azt nem lehet mondani, hogy minden lelki betegség mögött démoni megszállás lenne. De ha valakiről mégis azt látni, hogy démonilag megszállott, akkor úgy kell bánnunk vele, amint a Jézus tanította. Jézus kora démonüzése nagyon emberséges volt. Egészen másképp bánt a megszállottakkal, mint annak a kornak az emberi. Nézzük meg, hogy hogyan bántak 2000 évvel ezelőtt a démonilag megszállottakkal. Először is megpróbálták megkötözni őket. Ha nem sikerült kötelekkel, akkor láncokkal kötözték meg. Azután kiüldözték őket olyan helyekre, ahol nem tudtak bajt csinálni. Nos, ez nem volt túl nehéz, mert a megszállott emberek maguktól is mentek a sírboltokhoz, vagy a puszta helyekre. Nem viseltek gondot rájuk. Egyszerűen tudomásul vették, hogy ez az ember így él, nincsenek ruhái, nincs megélhetése, kiűzték maguk közül, nem viseltek gondot. Azt olvassuk, hogy Jézus, amikor Gadara földjén járt, nem kerülte el ezt a bajban lévő embert. Arrafele járt, tudta, hogy az az út éppen az ilyen megszállott ember miatt veszélyes. Figyeljük meg, hogy Jézus nem okozott szenvedést ennek a megszállott embernek. Hanem megszabadította a láncaitól, és megszabadította a bilincseiből. Sehol sem mond olyat az új szövetség, hogy a démonilag megszállott embereket gyötörni kellene azért, hogy meggyógyuljon. Olyat meg pláne nem mond, hogy a testüket kéne gyötörni, hogy a lelkük meggyógyuljon. Jézus nagyon emberségesen, nagyon nagy szeretettel, együttérzéssel bánt ezzel a démonilag megszállott embernek. Nem azt mondta Jézus, hogy addig kell gyötörni és éheztetni, ameddig a lelke tiszta nem lesz. Ilyet nem mondott. Hanem amikor arról beszél, hogy valahol a bőtöléssel lehet célt elérni, akkor a tanítványoknak mondta, hogy a tanítványok böjtöljenek, ne a betegek böjtöltessék. Nagyon nagy különbség van a kettő között. Nem a kényszert hirdette, nem azt mondta, hogy adjátok rájuk a keresztüket, hanem az önkéntességet, hogy aki én utánam akar jönni, az vegye fel a keresztjét, és úgy kövessen engem. Sehol sem azt tanította, hogy másokkal vetessük fel a magunk keresztjét. kizárólag arról beszél, hogy mi legyünk fel a magunk keresztjét, és úgy kövessünk Jézus Krisztust. Nagy kísértés az elvi igazságért feláldozni a másik embert, és ha a gyógyítás sikerül, akkor magunkat szégyelni. Ha nem sikerül, akkor pedig a zajban lévőt vádolni, hogy miattán nem sikerült a dolog. Jézus a betegekkel, a megszállottakkal emberséges volt, de nem az emberek igényének akart megfelelni. Ő minden helyzetben Istenhez igazodott. És ennek a jele a Bibliában, hogy ott találjuk ezeket a titokzatos kell szavakat, hogy Jézusnak itt kellett elmennie. Jézusnak ezt kellett cselekednie. Hát miért kellett? Azért, mert ő Istenre figyelt. És tudta, hogy Isten ott egy helyzetet előkészített a számára. És ő erre való tekintette. Istenre figyelt. Hogy hova kell mennie. Mit kell cselekedni. Az egyházban a jézusi gyógyító szeretetet hirdetjük. Ha nem tudunk emberségesebben fordulni a betegekhez, mint a kortársaink, akkor bele se fogunk a kezelésükbe. Én ezt a gyógyító biztusi szeretetet az Iszákos mentő misszióban tapasztaltam meg. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy Balogh Zoltán bácsi, a Iszákos mentő missziónak az akkori vezetője, megkért egy alkalommal, hogy szolgáljak a gyógyító héten, 10 nap volt az pontosabban, tehát hogy ott szolgáljak, igényt hirdessek, és láttam, hogy milyen szeretettel, milyen emberségesen fordulnak a betegekhez. Hogy nem használtak kényszerítéseket, sem pszichológiai, sem lelki rágatást, sem olyan gyógyszereket, amikkel megalázták volna a betegeket. Azt mondta nekem, mielőtt elkezdtem volna a szolgálatot, hogy semmi más ne tegyek, csak a krisztusi szeretetről beszélek, mert a krisztusi szeretet gyógyít. Én ezt ott tanultam meg, ott láttam, ennek az elejét ott tapasztaltam. És azóta is tudom, hogy a krisztusi szeretet valóban gyógyít. És ha találkozunk bajban lévő, beteg, elesett emberekkel, akkor az a dolgunk, hogy ezt a krisztusi szeretetet hirdessük. Különös ennek a történetnek a második fele. Azt olvassuk az igében, hogy a démonok azt kérték Jézustól, hogy hagyj mehessenek a disznónyákból. Jézus ezt megengedte, és ennek a hatására a disznó nyáj a szakadékba rohant és elpusztult. A megszállott beteg meggyógyításával Jézus a pogány környezetet választás elé állította. A másik gyógyulása, vagy az anyagi érdek a fontosabb. Nyilván az állatoknak a mondásai, amikor megtudták, hogy meglátták, hogy mi történt, bementek a városba, jelezték, hogy ilyen nagy baj esett velük. Kijöttek az emberek megnézni, és látták, hogy ez a beteg ott fekszik, ott ül teljesen egészségesen Jézus mellett, az állatok pedig elpusztultak. És ekkor kérték Jézust, hogy menjen el a határokból. Fontosabban tartották az anyagi javak megmaradását, mint a honfitársuknak a gyógyulását. Inkább elüldözték Jézust. Bizonyára sokan csodálkoznak, hogy hogyan lehettek disznók Izraelben, hiszen a disznók zsidók nem eztek disznókust. Nos, ennek az a magyarázata, hogy Gadara vidéke egy pogány vidék volt. Tehát itt nem zsidó származású emberek éltek. Ők más nemzetiségűek és más vallásúak voltak. Az első, ami nagyon érdekes elgondolkozni, hogy Jézus nem került el ezt a vidéket, és az ő egyik bajban lévő állampolgárukban segített. Tehát nem tekintette őket ellenségnek, idegennek, nem gyűlölködött, hanem a bajban lévőt, a közülük valóból is meggyógyította. A második üzenet, hogy ezt a megszállott embert visszaküldte a gadagaiak közé. Szerette volna Jézussal menni, szerette volna tanítását hallgatni, de ő arra kérte ezt az embert, hogy menjen vissza a saját honfitársai közé, és mondja el, hogy milyen nagy dolgot cselekedett vele az Isten. Tehát Jézus egy pogány környezetben, egy más vallású, egy idegen környezetben küldte ezt a megszállottat, hogy legyen ott egy misszionárius, és mondja el az embereknek, hogy a mindenható Istennek milyen nagy hatalma van. A sajátjai közé menjen, akik eddig láncokkal kötözték be, akik eddig elüldözték maguk között, és misszionálja őt, hirdesse, hogy Istennek milyen nagy a hatalma. Jézusban nem volt egy idegen gyűlölet, hanem ezt az ember azzal bízta meg, hogy az idegeneket magához közel fognak. Vannak emberek, akik megismerve Jézus gyógyító szeretetét, mégis úgy élnek, mintha soha nem kellene elhagyni ezt a mulató világot. És nem törődnek azzal, hogy mi lesz majd bennük az örökké valóságban. Mások viszont komolyan veszik a kereszténységet, de élesen hisznek. A hitükben gyógyír e világ számára, hanem éppen a hitükkel tesznek mások vállára elhordozhatatlan tenneket. Melyik a rosszabb a kettő közül? Én nem tudnék erre a kérdésre válaszolni. Inkább azt mondom, hogy mi, keresztény emberek, Krisztus gyógyító szeretetét kell, hogy hirdessük a napjainkban is. És arról kell beszélnünk, azt kell elmondanunk, hogy Jézus ma is új életet tud adni. Ha valaki hozzájön, akkor megtelik az élete áldásokkal. Akkor rendeződnek a dolgai. Rendeződnek a kapcsolatai. Mert mindezek a dolgok úgy szoktak rendeződni, hogy mi magunk rendezett kapcsolatban kerülünk az élő Istennel. Mi magunk kell, hogy megjöjjünk. És ha mi magunk belülről rendben vagyunk, akkor körülöttünk is elkezdődnek rendeződni a dolgok. Jézus szeretete napjainkban is gyógyít. Nekünk is érdemes elgondolkozni rajta, hogy nem kéne úgy élnünk 20-30-40 éven keresztül, mintha Jézus szeretete nem gyógyítana. Hozzá kell menni a bajainkkal, a problémáinkkal. Azzal az élethelyzetünkkel, amit elfogadtunk, de sóhajtozunk miatta. Jézustól kéne kérni, hogy segítsen, hogy változtassa meg. Nagyon sok mindent meg kéne változtatni az életünkben. Kérjük ebben az Úr Jézusnak a segítségét. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, áldunk, magasztalunk téged. Hogy te ma is segítesz mindazoknak, akik bajban vannak, akik kátszorulnak, akik a te gyógyító szeretetedet várják. Kérünk szépen segíts, hogy ne bizakodjunk el a lelkünkben. És ne mondjuk azt, hogy nekünk mind szükségünk a te szeretetedre, a jó szavadra, az erődre. Könyörünk hozzá, Úrunk, gyülekezetünkben tegyél miért. Kérjük szépen, segíts, hogy irgalmas szeretettel tudjunk feléjük fordulni. Könyörünk hozzá az egészségükben dolgozókért, hogy adj erőt a nehéz szolgálatunk. Imádkozunk hozzád az érettségében készülőkért, hogy hagyd tudjanak ebben a vizsgahelyzetben helyt állni. Így könyörünk hozzád, Úrunk Istenünk, a világunk békéjéért. Kérjük szépen, hogy őrizd meg békességben a világunkat. Imádkozunk hozzád a kárpátaljai magyarokért, azokért, akik még ott maradtak, azokért is, akiknek el kellett menekülniük. Imádkozunk hozzád az ukrajnaiakért, akik tele vannak félelmekkel, a családtagjaik élete épsége miatt, a vagyonuk miatt, a megélhetésük miatt. Kérjük, hogy őket is te tartsd meg szereteteddel és kegyelmeddel. Imádkozunk hozzád, Úrunk Istenünk, hogy őrizd meg a világunkat egy újabb világháborútól. Nagy kegyelmedért könyörgünk és esedezünk. Kérjük szépen, hogy Krisztusért te tarts meg bennünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben, szenteltessék meg a te nevedet, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint amennyben, úgy a mennyekben is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország,
a Papa és a Szentlélek, mindenkire. Amen.
Kedves testvérek, hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szeretél Isten. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt az Úr közel. Semmiért ne aggódjatok, hanem imádságotokban, hálaadással tárjátok fel kéréseteket Isten előtt. És Istennek a békessége, amelyik minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.